az Egyesült Államokba. Ezekkel a példázatokkal, vagy rossz példákkal minden nap fogunk találkozni.
Azért egyet hagyd tegyek hozzá, Laci, hogy ugye ez nem csak ilyen hókamóka, ha most konkrétan Latin-Amerikára vetítem vissza a képet, akkor ugye az 50-es, 60-as, 70-es években Latin-Amerika minden országának első számú kereskedelmi partner az Egyesült Államok volt. Napjainkban mondjuk az általad hivatkozott Brazília első számú kereskedelmi partnere Kína. És egy csomó latin-amerikai országnak.
Vannak, Jancsi, hát szóval, hogyha az Egyesült Államok megpróbálja behúzni a féket Kínával szemben, hogy onnan nem fog importálni szóját, ami pont azokban a közép-amerikai, mármint az Egyesült Államok középső részén lévő tagállamok farmerjainak a fő terméke, akiknek az a voksára számít, akkor megpróbálja másunknan beszerezni. Pontosabban Kína próbálja másunknan beszerezni, hiszen ez az a kínai konyhának az egyik alaptétele, meg a sertéstenyésztésnek a lényege, akkor a kínaiak Brazíliából próbálják meg beszerezni, és ezt elindították, ezt a folyamatot, ami nyilvánvalóan épp úgy lesújt, vagy visszasújt bumeránként Trumpra, mint ahogy Konggal kapcsolatos újólag bevezetett, vagy megnevezett lépései.
Jó. Nagyon köszönöm.
Én köszönöm, és örülök, hogy a János hangját hallottam.
Jó van, Lacika, majd találkozunk, jó?
Oké. Okay.
Szia.
Szervusz. Akkor most menjünk tovább. Én még szerettem volna beszélni, mielőtt Kubára rátérünk, amire most már nagyon készültünk, az oktatásról, amivel ugye részt vett. Egyrészt ugye az ELTE-n média tanszéket alapítottak, a szociológia tanszék.
Esztétika.
Esztétika tanszék keretein belül.
De nem én alapítottam, nem. A György Péterék alapították, Almási Miklós és György Péter, csak részt vettem abban az előkészítőben, én akkor éppen ösztöndíjas voltam az Egyesült Államokban, kijöttek hozzám, én a Columbia Egyetem volt, nem voltam, aminek a fellegvára mondjuk az újságíró oktatásnak az Egyesült Államokban, most már inkább azt mondanám, hogy volt fellegvára, és nagyon sok kapcsolatot sikerült együtt létesítenünk, és aztán megalakult itt a ELTE-n a tanszék, aztán még több városban, Pécset, másutt is, de sehol sem újságíró tanszék, mint erről az előbb beszéltünk, amely mindenütt ilyen szofisztikált módon kommunikációs és média elméleti.
Pedig akkor már túl voltunk a szocin.
Tessék?
Akkor már túl voltunk a szocin, nem? A szocializmusban is ugyanez
azt
maradt.
Mondják, igen. Igen, azt mondják.
Hát akkor gyanús. És ugyanez
nem,
maradt.
Hát akkor ugye egymás után, ugye ott akkor volt az a probléma, hogy ugye csomó ember munkanélküli lett, jöttek az átképzési segélyek, és akkor aki elment a média szakra újságírónak tanulni, azután kapott pénzt az egyetem, és például Szegeden ekkor indított a Havas egy médiaiskolát, és aztán felhozta Pestre. Szóval ez egy eléggé furcsán alakuló dolog volt a médiaoktatás Magyarországon, amire az a jellemző, hogy mind a mai napig nincs egységes tankönyve, nincs egységes követelményrendszere. Ma talán nem is nagyon lehet, hogy legyen, mert van propaganda sajtó, amiben mást kell csinálni, mint a normál sajtóban, de ebben már nem mennék.
Igen. A másik oktatás, amiről tudunk, vagy hát én tudok, az a Columbia Egyetemen zajlott, egy ösztöndíj kereteink között. És ez hogy volt, és mikor?
Ugye én 90-ben, mikor a televízióból elváltam, akkor megpályáztam egy ösztöndíjat a Columbia Egyetemen, hogy írok egy könyvet azzal a címmel, hogy Kelet, az USA és az európai országok egymást meg nem értése. Körbe ez volt misunderstanding. Ami aztán egy picit átalakult, és a végén az lett belőle, hogy hogyan tükrözte az Egyesült Államok sajtója a kelet-európai változásokat. Ami ugyanerről szól, ugyanis a végkövetkeztetés az, hogy nem értették, hogy mi történik, mind a mai napig nem értik egyébként. Persze, hogy a szofisztikált okos emberek értik, de az átlagolvasó számára nem lehetett megértetni. Annyira fogalomhiányos volt az amerikai társadalom, és most is az, előzményeket annyira nem ismerte, hogy mit tud kezdeni egy amerikai hírolvasó azzal, hogy Magyarországnak volt egy kommunista miniszterelnöke, akit az utána következő kommunisták kivégeztek, és nem lehetett róla beszélni, majd jött egy kommunista kormány, mert a Németh Miklósé még az volt, aki rehabilitálta ezt az embert, és a sírjánál ott voltak azok az ellenzékiek, akik ma kígyót békát kiabálnak rá. Na ezt értesd meg az amerikaiakkal. Még a magyarok se értik egészen. És ez a könyvecske, ami most nagyon sok amerikai egyetemen még mindig ilyen kötelező anyag, 4 országnak, Lengyelországnak, Romániának, Csehszlovákiának és Magyarországnak a változó időszakát vizsgálta az amerikai sajtó szemszögéből. Ez volt az én munkám.
Köszönöm. Akkor most mindjárt Kubával folytatjuk, de most végre...
Ne kapkodjuk.
Nem. Szóval adunk egy adás azonosítót, amit a kedves technikusunk Szalai Réka szerzett.
Civil Rádió. Egy kis nyugalom.
És folytatjuk Kubával. Horváth János a vendégem, a Szkercő Műsorában Barra Pétert hallják. Úgyhogy úgy azt már említette, hogy amikor volt a kubai asztendéja 64-7, akkor ott még élt egy kicsit a kapitalizmusnak a szele. De amikor 2007 és 2010 között nagykövet volt, ott már nem élt.
Hát már gyakorlatilag csak az emlékeinek a porlabását szemlélhettem. Ugye Kubára az a jellemző, hogy az elmúlt 60 évben hogy nem sok változott az országban. Szóval ha azt mondom, hogy most gyakorlatilag minden második nap Havannában összeomlik egy épület, meghalnak emberek, mert semmi karbantartás nincs, akkor nem túlzok, ez tényleg így van. Tehát, hogy egy ország, amely egy ilyen állandóan majd holnap jobb lesz felkiáltással éli az életét, és nem lesz jobb. Legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint. Tehát mikor kifutott az az amerikai még maradvány, meglévő dolgok a 66-67-re, 67-ben ugye, amikor meghalt Guevara, akkor ez egy nagyon komoly balrafordulást jelentett az országban, elkezdtek kommunizmust építeni, gyakorlatilag megszüntették a magánipart, magánkereskedelmet, mindent, és azóta az ország vegetál. Gyakorlatilag a kubai történelemben volt 3 nagyhatalom, plusz 1, majd mindjárt mondom, amelyiktől függött. Tehát ugye ez egy spanyol gyarmat volt 1902-ig. Gyakorlatilag egy tartozéka volt Spanyolországnak. Mikor kivívta a függetlenségét, 1901-ig pontosabban, 1901-ben, akkor abban már az amerikaiak, az észak-amerikaiak vállaltak főszerepet, és azon módon nekiállítottak az országot, nekiláttak gyarmatosítani az országot, nem a hagyományos eszközökkel, hanem iparilag, kereskedelmileg az ő országuk lett. És ez 60 éven keresztül így volt. A szabványok ugyanazok lettek, minden ugyanazok. Nem véletlen, hogy a baseball az Kuba nemzeti sportja, miközben a többi latin-amerikai országban, egyedül Venezuelában baseballoznak komolyabban. És mikor a amerikaiakkal összevesztek, ez 1959-60-61, tehát a Castro győzelme után, akkor jött a Szovjetunió segíteni. És akkor 30-valahány éven keresztül, egészen 90-ig, amíg a Szovjetunió össze nem omlott, ez gyakorlatilag egy abszolút szocializmus függő ország volt, nem csak a Szovjetunió, a többi szocialista országok.
Igen, én sem
90-ben ütött be a krach, mikor a Szovjetunió összeomlott. És akkor elkezdődött egy időszak, amit úgy hívnak spanyolul, hogy periodo especial, ami úgy fordítandó, mint speciális időszak, amikor semmi nem volt, amikor napi 8 órás áramszünetek voltak, mert ugye nem jött az olaj a Szovjetunióból, vagy az Oroszországból akkor már, amikor nem volt mit enni, amikor nem volt mit dolgozni. Ez az időszak egy jó 10 évet tartott, szörnyű nyomor, ne tudja el, nem lehet elképzelni. És akkor győzött egy Hugo Chávez nevű ember Venezuelában, és ez lett a negyedik ország, amelynek a függésébe került Kuba, mert az elkezdett neki olajat szállítani. Cserébe Kuba szakembereket kezdett el szállítani, és akkor megint magához tért a kubai gazdaság.
Mert az oktatás ott...
Az már 58-59-ben az a két nagy vívmánya ennek a kubai forradalomnak, hogy nincs a szinte, nincs analfabéta, tehát egy jó szervezett oktatás, egy jó szervezett egészségügy.
Igen,
van.
Ezt akarom.
Csak nincs jó szervezett ipar, nincs egyáltalán mezőgazdaság, és mindig valami csodában reménykedünk. Kuba lakosságának az utolsó Castro előtti évben a 67%-a szolgáltatóiparban dolgozott, turizmus térdezen. Mikor az amerikaiak kivonultak, olyan volt, mint Magyarország a koronavírus után. Egy darab turista nincs. Csak hát nem volt, ahova az emberek elmenjenek dolgozni, mert se gyárak, se hivatalok, se irodák, semmi nem volt. Na most visszatérve az előzőre, tehát mikor a venezuelaiak segítségre siettek, akkor addig még rendben volt. És aztán, mikor Hugo Chávez megbukott, ugye nem olyan régen, akkor, és az amerikaiak neki rontottak venezuelának, akkor megint visszaestek nagyot. Pedig közben elkezdett fölfutni a turizmus, pedig közben elkezdett fölfutni egy csomó más, kávé, egyéb, de ugye a koronavírus miatt, és most már napjainkban vagyunk, egyik napról a másikra ugyanúgy, mint anno 1961-ben megszűnt a turizmus. Ott van a lakosság 60%-a teljes munkanélkül gyakorlatilag, mert az megint visszaszivárgott ugye a turizmusba. És nincs, aki jöjjön. És nincs termelés. És Kubának adósságai vannak. Nagyon eladósodott ország, most tárgyalja újra mindenkivel, hogy majd egyszer talán, ha ki tudja fizetni. Szóval egy nagyon szerencsétlen sorsú ország, amely sosem tudott igazán a jövőjére gondolni, hanem mindig a másnapi megélhetésre gondolt.
Szóval igen, ez egy kicsit, ezt most hagyjuk.
Erről nem szoktak beszélni, úgy, vagy egész pontosan ugye Kubába, ha bejön egy turista, azt mondja, hogy ott mindig boldogok az emberek, és mindenki táncol, és jaj, de jó. De tessék abba belegondolni, hogy nekem nem tudok gyógyszert venni a gyerekemnek, mert nincs gyógyszer, meg nem jött gyógyszer, meg nem jön a vizes kocsi, hogy vizet hozzon, és stb. Akkor már nem ilyen vidám. Mikor én kimentem nagykövetnek 2006-ban, akkor aránylag még jól álltak. Akkor még volt Chávez, akkor még volt minden. De a végére már engem kifejezetten bosszantottak azok a magyar turisták, akik eljöttek, és azt mondták, látni akarom én még a szocializmus utolsó napjait. Anyád mondtam, és ezek emberek, akik élni szeretnének. Na most ugye bejött ez az egész furcsa időszak, mert amikor én még volt, tehát a Obama időszak, Obama megpróbált kibékülni, ha vagy nem is kibékülni, de lazítani, elkezdett kereskedelmet engedni, embargót lazítani, igen. És a többi. Trump azonban, akinek körülbelül annyi fogalma van Kubáról, mint ennek a mikrofonnak itt előttem, az egyszerűen kiadta albérletbe a kubai ügyeket a saját legmegbízhatóbb kubai tanácsadóinak. Van ilyen néhány. Amerikai emberekről van szó. Akik, szenátorok, igen. Marco Rubio, többiek. És azok most érezték elkövetkezni, látván azt az egészet, hogy most mindazt, amit az elmúlt 40 évben gonoszságot meg akartak tenni, azt meg lehessen tenni. Leállították a hajójáratokat, mert ugye mentek turistahajók. Megszüntették a repülőjáratokat, amik Obama mellett elindultak. Minimalizálták azt a pénzt, amit egy Kubában lakó amerikai, vagy Amerikában lakó kubai, kettős állampolgár, mert sokan élnek ugye kubaiak, majdnem 2 millióan Amerikába, hazaküldhet a hozzátartozóinak. És szorítják a csavart annak a reményében, hogy hát, ha összeomlik Kuba, és akkor ez a Trump elnöki esélyeiben egy óriási pozitívumot jelentene, mert a Trump a 12. elnök szám szerint, akivel a kubai kvázi forradalom szembe találja magát. És az előző 11 mindent megtart, Clintonostól, Obamástól, akik demokraták voltak, és nem sikerült térdre kényszeríteni ezt az országot.
Hát akkor szinte mindent megtudunk Kubáról, amit meg akartam kérdezni. Az, hogy a ön nagykövetségének az időszakában milyen dolgok történtek a két ország között?
Magyarország, igen, és Kuba között? Igen. Hát ugye ez megint egy, nem tudok jobbat mondani, szomorú történet. A szocializmus időszakában ugye a két ország akarva, nem akarva, de partnere lett egymásnak, mégpedig nagy partnere.
Én magam láttam 81-ben Siófokon, hogy Ikarusz autóbusz alvázak mentek valami kikötőbe Kuba felirattal.
Gyakorlatilag az Ikarusz márka volt a márka Kubában. Még ma is, vagy mikor én kint voltam nagykövetként, miközben már rég kínai buszok járnak egyébként, akkor még az Ikarusz, hát Istenem, az volt az igazi, meg stb. Ilyeneket hallott az ember. Csak ugye itt az a baj történt, hogy mondjuk, hogy nem tudom, volt Kubában 2000 Ikarusz autóbusz, most mondtam egy számot. Ezek az autóbuszok akkor tudnak járni, ha kapnak alkatrészt, utánpótlást. Mikor Magyarországon bejött a rendszerváltást, akkor mindenkinek kisebb gondja nagyobb volt annál, mint Kubába pótalkatrészt küldeni. Tehát gyakorlatilag kiirtódtak az Ikaruszok, már nincs. Egymás után szedték szét őket, és rakták be a többibe. És ugye aztán az Ikarusgyárat ugye privatizálták, az új tulajdonos Széles Lajos volt, Gábor, az azt mondta, hogy ő addig nem szállít semmit oda, amíg az adósságukat ki nem fizetik, ami egy tény, hogy adósok voltak, és ezzel a dolog megszokott. És ez az ipar minden területén így volt, ahol kapcsolatunk volt, hogy mi. Az akkor egy cserekereskedelem volt annó.
Barter, igen.
Barter. Most gyakorlatilag a kereskedelem nagysága $1 millió körül van, export-import együtt, ami gyakorlatilag nullát jelent.
Tehát akkor ez a nagykövetségi időszak nem volt annyira pozitív a két ország szempontjából.
Hát ugye gyakorlatilag az egész ügy a Szovjetuniónak és a szocialista országoknak egyfajta ráfizetés volt, mert életben kellett tartani Kubát. Persze, hogy nem volt kifizetődő, de voltak vonulatok, amik lehettek volna. Tehát például az a mezőgazdasági oktatás, amit a magyarok elkezdtek, ha azt a kubaiak hajlandóak végigcsinálni, akkor a fantasztikus termőtalajon most el tudná, Kuba most is az élelmiszereinek a 85%-át importálja. Hát nincs búzatermelés, szóval az alapdolgok hiányoznak. De ez nem következett be.
En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Folytatjuk a Szkercó műsorát. Vendégem Horváth János és Bara Péter vagyok. Mexikóval. Most egy mexikói dalt hallottunk egy mexikói énekesnővel.
Hát én szabad javítani?
Igen.
Mexikói énekesnővel egy panamai dalt hallottunk.
Pardon.
Na.
Jó.
Abszolút közismertem mexikói. Mindenki azt hiszi, hogy mexikói dal, mert igazából ennek az egyik nagy énekese ez a hölgy, akit úgy hívnak, hogy Guadalupe Pineda, aki most 60-valahány éves, és az egyik legnagyobb élő énekese a latin-amerikai kontinensnek, és a Historia de Amor, tehát a
szerelmi történet.
A szerelmi történet, az gyakorlatilag, ha a szövegét valaki megnézi, az az égvilágon semmiről nem szólt. Szerelmes voltam ebbe, együtt éltünk együtt, meghal, de én örökké szeretni fogom. Körülbelül ez a cím, ez a szám. De egy nagyon fülbemászó zene, szinte minden országban megjelent, és lefordították. Én csak azért mondom a panamait, mert ugye Panamát kihinni el, hogy ott születnek ilyen dalok, pedig ez egy panamai szerzői 1955-ben, amikor a Pineda, aki most énekelte, azt csak megszületett.
És
ez a dal, ebbe film is készült ugyanezzel a címmel, semmi, hát a latin-amerikaiak azok nagyon nagy lélekkel vannak megállva, és a szerelemről nagyon sokat tudnak énekelni.
De ez most Mexikó, tehát vele eljutottunk Mexikóba, ami ugye valahogy az USA, és hát Dél-Amerika, vagy hát Latin-Amerika között
Közép-Amerika.
Van. Közép-Amerika között.
Hát mert ugye ottan a délről neki az a kicsi ország van, a tudom én, a Nicaragua, meg a Costa Rica, meg ezek. Ugye hát ez volt a gátja annak, hogy az USA gyakorlatilag ténylegesen gyarmatosítani tudja Dél-Amerikát, mert ott volt közben ez a bivaj nagy Mexikó nevű ország. Mexikótól nagyon sok mindent elvettek. Tehát mikor az Amerikai Egyesült Államok elkezdte összeszedni magát, hogy Egyesült Államok legyen, de akkor még nem volt az, az 1830-as években vagyunk. A nagy francia forradalom idején a latin-amerikai országok kivívták a függetlenségüket Spanyolországtól. Egyetlen ország maradt spanyol gyarmat, az előbb idézett Kuba. Mindenki más függetlenné vált, Mexikó is. Az utolsó az Peru volt 1823-ban. A Mexikó függetlenségének persze ára volt. Ezt úgy mondta az egyik későbbi mexikói elnök, Porfirio Díaz, hogy ó Istenem, mi közel az Egyesült Államokhoz, és mi távol a jó Istentől, holott határosak. És tulajdonképpen ez a mondás azóta is él Latin-Amerikában, hogy mennyire igaz ez a mondás, hisz ma is gyakran halljuk ezt, hogy a ottani határ meg az átmenő emberek. Mexikó egy nagy ország, 100 millió fölötti lakossággal. Szemben egy ilyennel, mint Kuba, vagy mondjuk indián örökségű. Tehát itt az indián kultúrák egész fantasztikus tárházával lehetett találkozni. Gyakorlatilag ami ma a mexikói guatemalai határ, az volt a maják valamikori fővárosa, elképesztő gazdagsággal. De Mexikó város főterén sem mer senki sem ásni, mert akkor rájön, le kell bontani az elnöki palotát. Most találtak éppen megint egy fantasztikus épület maradványt. És ugye ebben a Mexikó, ez egy ilyen ütközőpont volt mindig Latin-Amerika és az Egyesült Államok között. Volt egy nagy terület, amit Texasnak hívtak, ami szöveteket jelent egyébként, és amit ma úgy hívnak, hogy Texas. Ugye az először autonómmá vált, kiszakadt Mexikóból, és aztán kérte felvételét az Egyesült Államokba. És úgy lett az Egyesült Államok tagja 1840-es években. Más területeken ugye az amerikaiak, észak-amerikaiak területeket vettek. Új-Mexikót megvették Mexikótól. Ma is van egy ilyen állam az Egyesült Államokban. Kalifornia északi részét a spanyoloktól vették meg. Louisiana államot a franciáktól vették meg. És majd a legvégén, a század végén veszik meg Alaszkát az oroszoktól. És ezzel lesz teljes az Egyesült Államok.
Köszönöm szépen.
Elment az idő.
Úgyhogy köszönöm a figyelmet. A technikai segítség Szalai Réka volt, és Bara Pétert hallották, vendégünk pedig Horváth János, televízió személyiség volt, kubai nagykövetünk, és hát még egyetemi tanár, műfordító, majdnem műfordító.
Majdnem.
Jó, és akkor a viszonthallásra.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se
ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha devolver.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Az elmúlt órában egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Turn their backs. I made it too hard. Every place they touched me is a laceration now.